Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 268-as adása. Antenna vagyok, itt van velem a stúdióban Szenga.
Hello, sziasztok!
Ugye, aki most 5-6 hetente jön csak, és itt van Szabi. Szia, Szabi!
Hello, sziasztok! De mivel itt sem vagyok, mert gondoltam még, mielőtt azt mondott, hogy hello, sziasztok, még itt tudok menni egy teáért.
Hát menjél, most mi elbeszélgetünk Szengával szerintem.
Persze.
Van egy közös megbeszélni valónk, egyrészt, hogy én miért gondolom azt, hogy ritkán jön, azért, mert nem tudok számolni, meg nem tudok figyelni. Nem, tehát igazából a közös témánk az egy közös hobbing, ez a LastPass-nak a használata és az ennek az elhagyása. Én most úgy gondolom, hogy a Hekkés Lángos letette a voksát, és nem támogatjuk tovább a LastPass-nak a mániákus működését. Ha jól tudom, akkor te továbbra is LastPass felhasználó maradtál, az obszekedve figyeljünk. Tehát mondd el, hogy ha mentél volna a LastPass-ból, akkor hogy mentél volna? Nem tudom, publikus az, hogy te váltottál? Vagy ezt maradjon úgy, mint az én nasom?
Nem. Én elmondom szívesen igazából, bár jobb lenne, hogyha fizetnének érte, de most végül is így is be lehet. Hát most annyiban, mert ugye beszéltünk arról, hogy ugye Bitwarden volt még terítéken, de aztán sajnos ugye a Bitwardenről is olyan kontextusban beszéltünk, hogy különböző, bár nem is tudom, iterációs problémák miatt az sem teljesen megbízható. A LastPass-ról is beszélgettünk, hogy talán az sem a legjobb megoldás. Aztán így végigtekintve a piacon, meg utána nézve a dolgoknak, hogy ez a LastPass Bridge szerintem annyiban jót tett ennek a Password Manager piacnak, hogy most hirtelen minden ilyen nagyobb szolgáltatónak elővetik a security researcherek a dokumentációját, és így elég alaposan átnézték, hogy na akkor ez vajon megismétlődhet-e, illetve egy ki mit kínál, és nekem végül a OnePassword-re esett a választásom. Nem tudom, hogy ez a legjobb benne, nekem ez volt a legszimpatikusabb az eddigiek alapján, úgyhogy nyilván mindenki...
Na de miért? Ez nagyon fontos, hogy miért ez? Mit vizsgáltál, milyen szempontokat?
Hát egyrészt az, hogy ugye ennek mennyiben tér el a security architektúrája, vagy az eddigi megoldásai, például a LastPass-tól, ez nagyon fontos volt. És amit sikerült megértenem, az volt, hogy egyrészt itt minden esetben történik encryption, szóval a metaadatok is enkriptálva vannak, nem csak a volt adott esetben, illetve ugye ők alkalmaznak egy plusz réteget az úgynevezett privát kulcs személyében, szóval nem elég a jelszó, illetve a master password, hanem tudni kell egy elég hosszú privát kulcsot is ahhoz, hogy ez a volthoz hozzá lehessen férni. Meg egy unblock, akik nálam sokkal jobban értenek ehhez, és teszteknek vetették alá ezeket a password managereket, nagyjából ott is a OnePassword volt az, aki kijött, de nyilván a nap végén ezek továbbra is szerintem bizonyos szempontból szubjektívak is maradnak, úgyhogy nem tudom, hogy ez a legjobb, de nekem ez volt a legszimpatikusabb, és hát az is eléggé szimpatikussá tette, hogy ők nagyon jól megérezték azt, hogy most sokan a LastPass-t árvává váltak, vagy válnak így a 85. security notification után, és csináltak egy olyan akciót, hogy beszámítják az éves előfizetésedbe azt az időt, amit már kifizettél előre a LastPass-nál, és mert ugye én annó pont ebbe csúsztam bele, hogy valahogy december elején volt az egyéves előfizetésének a megújítása, és rá két napra jött a notification a breach-ről. Magyarán én most, ha ugye törlöm az accountomat, akkor sok-sok hónapot kifizettem, amit soha nem fogok már visszakapni. És az a lényeg, hogy ezt beszámítják az itteni előfizetésembe. Így lett az, hogy kaptam egy ilyen 90%-os discountot, és azt hiszem $46 helyett $4 kellett fizetnem, ami szerintem elég király. Írtam a LastPass-nak is, hogy amúgy törölni fogom az accountomat, és mi lenne, ha adnának egy refundot. Mondták, hogy sajnos erre nincs lehetőség, ami hát biztos ki van találva jogilag, de...
Még be kell osztaniuk azt a kis maradék pénzt, ami maradt náluk, így szerintem most mindenki így hús, mint a muslincák a gyümölcsről, mikor közelítesz.
Amúgy kíváncsi lennék, hogy hogyan változtak a user számok a LastPass-nál, ez nagyon-nagyon érdekelne, hogy ennek tényleg amúgy mennyi hatása van erre, hogy jönnek ezek a breach-ek, és ki az, aki ténylegesen meglépi amúgy, hogy átköltözik. Amúgy maga az átköltözés rémesen egyszerű, mert ugye tudod exportálni a széfednek a tartalmát, amit ugyanúgy két kattintással föl tudsz vinni az újba, szóval nem egyesével kell átvinni a jelszó felhasználóné párosokat.
Hát azokat nem, viszont nagyon sok minden mást meg kell optimalizálni. Tehát ahogy én nézegettem, ott nekem nem mindenem ment át problémamentesen, sőt, legtöbb dolog az nem.
Micsoda nem
ment? Én is váltottam. Például bankkártyadatok, meg ilyen,
ja,
tehát ilyen security-zék. Hát én tároltam, mert egyszerű volt onnan kimásolni, mint a bankkártyáimat mindig magammal cipelni, tehát azért nagyon sokat csak online fizetéshez használok, ezért ott tároltam az adatait, meg az ilyen személyigazolvány egyéb izéknek a biztonságos tárolását, tehát az adatokat, meg tajszám, egyébek, tehát hogy ezek a nótok, ezek nem minden esetben mentek jól át. Ugye OnePassword-ben is van arra lehetőség, hogy ezeket tárolt, csak hát az átvitel az nem egyértelmű, hogy hogyan fog átmenni. Tehát az automatizált túl az nem minden esetben működik, úgyhogy ezt kell optimalizálni.
Itt eszembe jutott egy nagyon jó dolog most, amit hát félek tőle, hogy valaki meg fog lépni, tehát lehetne csinálni egy ilyen phishing site-ot, hogy last pass to akármi konverter. Ide törzs fel az exportodat nyugodtan, barátom. Vagy mi átkonvertáljuk.
Azért nem kell egyébként, mert lehet exportálni LastPass-ból, és a legtöbb esetben mondom, ez működik is. Nekem 500 valamennyi bejegyzésem van.
Nem érted.
De értem. Tehát azért nem feltétlen fognak az emberek erre menni, mert hogy én több password manager-t kipróbáltam most az elmúlt napokban, és mindegyiknél volt import opció jól. Tehát, és volt leírás hozzá, hogy hogyan csinál. Tehát, hogyha te asztali egyszerű userként úgy vagy, hogy na, akkor te most váltani akarsz, akkor mindegyik szolgáltató ad arra opciót, hogy hogyan csináld ezt meg.
Figyelj,
nem kell egy szolgáltatást erre, és így valószínűleg az átlagember nem fog arra menni, hogy akkor egy külső szolgáltatást keressen ehhez.
Azért abba gondolj bele, hogy mikre futnak rá emberek, és amikor te mondjuk alternatívát keresel, akkor nem biztos úgy fogod megnézni, hogy megnézed az XY jelszó menedzsert és annak az összes doksiát, hogy vajon ezt tud-e onnan importálni, hanem arra, hogy rákeresel simán Google-be, hogy mitél LastPass to Kukutyin létezik-e ilyen. És hogyha azt mondod, hogy na hát létezik egy ilyen, akkor lehet, hogy hiába van egyébként benne featureként, hogy be tudja importálni, hogyha neked azon a fejedben, hogy én erre rákerestem, és volt az a site, ami ezt át tudta rakni olyan formátumra, idézőjelek között, ugye, akkor lehet, hogy arra ráfutnak.
Én ezt olyan szempontból támadnám, hogyha valaki eddig tudatos ahhoz, hogy password managert használjon, akkor ő nem biztos, hogy egy random oldalon fogja ezt keresni. És ez amúgy jogos. Meg van, tehát a Google keresésről jutottam én is oda, és amikor azt írtam be, hogy LastPass to Dashlane, akkor azonnal a Dashlane-nek a blogja jött, amikor azt írtam, hogy LastPass to OnePassword, azonnal az a blog jött. Tehát, hogy így viszonylag jó a SEO,
de ugye még rá lehet hirdetni mindig erre.
Ez így van, meg lehet poizonolni DNS-t, meg tehát nyilván van rá lehetőség, hogy ezt meglépjük. Na de nekem a szempont az volt, hogy hogyan tudom az én rendszereimbe integrálni, tehát én használok Windows eszközt, mint kiderült, van egy Windows-os gép, ahol nem állt, hogyha ott van egy password managerem, használok MacBookot, használok telefont, iOS-t, és hogy ebbe hogyan tudom úgy beilleszteni, hogy ez működjön. És itt nehezítés van, hogy a céges eszközeim nem támogatják a beépített megoldásokat, tehát nincs arra opció, policyból tiltva van, hogy én jelszót elmentsek. És itt azért elég sok password manager kiesett, mert az Apple-nek a szigorú szabályzatai alapján egy ilyen kiegészítő extension nem minden esetben tud injektálni jelszót, tehát a különböző formokba, hanem a belsőt használja, amit ugye a policy letilt, úgyhogy és a LastPass olyan megoldást adott, hogy ott volt egy külső ilyen plugin, ami ezt betette, ugyanúgy a LastPass által gyártva, de nekem, mint most így megtudtam, megláttam, duplán volt LastPass telepítve, tehát volt ez a régebbi pluginos megoldás, és mellette volt az alkalmazás, amit használtam, pont azért, hogyha mondjuk egy új helyen egy új jelszót adok meg, akkor az bekerüljön a password managerembe azonnal, és ne nekem kell manuálisan felvinni a jelszót, az adatot, a címet, blablabla, bla, bla, hanem akkor ez bekerüljön viszonylag automatizáltan. És ez például Dashlane-nél nem működött, tehát ott egyszerűen nem tudtam meggyőzni arról, hogy kicsit olyan, mint hogyha Mac-et nem támogatna teljes mértékben, tehát az OS X-et meg az iOS-t, ami hát emiatt nálam teljesen kiesett, ami végül maradt az a OnePassword, mert hogy nekem nagyjából az eleje óta, mióta OnePassword létezik, van OnePassword fiókom, tehát hogy én felhasználója voltam régebben is, és valamiért eljöttem tőlük, nem, azt amikor fizetőssé váltak, hogy annyira nem volt így kedvem fizetgetni nekik, aztán jött a LastPass, tetszett az ikonja, és most én nagy visszatérő vagyok a OnePassword-höz. Hát még rendbe kell tenni, tehát vennem kell a fájlhagyságot, meg szakítani rá időt, hogy szépen rendbe tegyem az egyes bejegyzéseimet, tehát főleg az ilyen bankkártya, secure text, ilyesmi, és onnantól kezdve meg akkor elindulunk ezen az úton, viszont én nem kaptam kedvezményt tőlük, tehát jeleztem feléjük, hogy váltok másik fiókról, vagy másik szolgáltatóról, ugye azt mondták, hogy visszajönnek hozzám, és akkor majd jön az agent, hogy bevizsgáljon neki, hogy van előfizetése máshol, hát ez nem történt meg az utóbbi néhány napban.
Nálam is ez volt, három nap volt, de mondjuk amúgy most nem láttam ki a honlapjukon ezt a banner, lehet ez február végéig élt. Nem tudom, de nekem is kellett egy három nap. És amúgy nagyjából egy hétvége volt, mire úgy teljesen belaktam. Szóval ez a két nap úgymond majdnem elment rá. Mert itt vettem az alkalmat, hogy egy ilyen nagyobb clean-upot is csináljak. Végmentem el az összes ilyen bejelentkezésen, hogy mi az, amire szükségem van, mi az, amire nem. És egy olyan 20 darabot így töröltem is. Mármint magát az ökántot is, mert nagyon sok ilyen egyszer használatos volt, ugye. Mert a online shopping egyik pokla, hogy nem tudom, kötelező fiókot regisztrálnod egy vásárláshoz bizonyos oldalakon. Illetve azért a legfontosabb, legszenzitívebb ökántja, amin azért csináltam egy jelszó update-et, hogyha esetleg mégis valamelyik kvantum számítógéppel föltörik a LastPass-os voltomat, akkor azért ne legyen könnyű dolguk. Amúgy egyetlen ilyen user experience hiányt látok a OnePassword-nél, hogy az extensionből nem lehet beugrani egy ilyen a voltba magába, hanem be kell jelentkezni a honlapjukon újra kell autentikálnod magad, ami kicsit ilyen pain in the ass feeling, de azért lehet vele együtt élni.
Miért? Tehát hogy ez miért? Mármint, hogy érted? Van az extension?
Igen, de hogy ott azon belül tudsz keresni, de hogyha egy ilyen nagyobb felületen akkor, ugye a LastPass nagy, tudod, ez az Open My Vault, vagy valami ez volt az, akkor ugye ott beugrottál, úgymond ilyen, hát megnyitott egy új page-et végül is, de az ugye nem egy URL volt, hanem tulajdonképpen az extensionnek egy ilyen kiterjesztett verziója teljes képernyőre, és itt most úgy van, hogy ez így nincs meg, hanem hogyha így nagyba akarom látni, meg ki akarom listázni például az összes létező accountomat, effektíve be akarok lépni a voltba, ezeket így lássam egy lapon, akkor ugye a OnePassword-nek az oldalán be kell loginolnom, függetlenül attól, hogy van egy aktív sessionem a magába a pluginba.
Ez nálam nem így van. Mondjuk nekem van a OnePassword külön alkalmazásként letöltve, és ilyenkor, amikor így rákatintok, akkor mennyire szépen az alkalmazást, és ezáltal
ja, nekem nincs. Van. Mármint, hogy nekem nincs így alkalmazásként meg. De van minden desktopos alkalmazás?
Hát igen.
Ja, az nincs nekem fölrakva.
Mondjuk azt hozzátenném, hogy ez Mac-en, nem tudom, hogy Windows-on hogy van, hogy van-e. Az viszont egyértelműen látszik, hogy például a Mac-es desktop app az egy kicsit le van maradva a izéhez képest. A mobil hoztatott, mert 8-as verzió van, itt még csak 7-es. Szóval, De amúgy meg, nem tudom, el vagyok vele. Több autót tud kezelni, ez szerintem tök jó.
Igen.
Tehát több páncélszekrény is van, úgyhogy jelenleg még meg vagyunk, mondom, rendbe kell tenni, tehát hogy nekem is ez a tervem, hogy tehát jelenleg ilyen user neveként van, nem szolgáltatások nevével fut, szóval rendbe kell tenni ezt jól, és akkor majd jó lesz szépen. Csak hát ugye mondom, tehát hogy 4-500 bejegyzés az nem igen. Most fog megtörténni.
Igen, hát jó, ez idő, mire ezt belakod. Igen.
Ja, Szabi, te ehhez a témához?
Hát én nem használok jelszó menedzsert, mint tudjátok, úgyhogy én ilyenkor, hát próbálom megérteni azt, hogy mi folyik a fejekben, de nem érzem magam érintetnek.
Értem, hát nyilván ugye a legegyszerűbb, hogyha nincs jelszó menedzsered, akkor nem.
Figyelj, most az, hogy 1-2-3-5-6, azt meg tudom jegyezni.
Hát jó, igen, mondjuk úgy könnyű, hogy mindenhol ugyanaz a jelszó van.
A 4 csillag mindenhol 4 csillag. Jól van, hát örülök, Szeng, hogy itt vagy, mert tudsz engem kisegíteni, és nem utólag forgatni a szemeidet, hogyha olyan témáról beszélünk, ami nekem eléggé ingoványos talaj, neked meg lehet, hogy otthonosabb, és itt most konkrétan arról beszélnék, arról a hírről, ami a különböző, nem tudom, mennyi hallgatod az előző adást.
Hallgattam.
Ott beszéltünk katonaságról. Ne vigyorog. Na, ebben a hírben arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok kiadna egy olyan cyber defense, tehát ilyen kiberbiztonsági stratégiai dokumentumot, amiben kicsit megerősíteni a visszatámadási lehetőséget. Bármikor szólj közben, hogyha hülye vagyok. És ez azért izgalmas, mert ugye eddig is volt a lehetőség, hogy a különböző kibertérben történő támadásokat azt valamilyen reakcióval illessék az egyes államok, országok, viszont itt egy kiterjesztettebb és vagy kiterjedtebb és egy erősebb visszatámadási lehetőséget írnának elő, engedélyeznének. Én nem gondolom egyébként, hogy nagyon bárki is engedélyt kérne, főleg ugye látjuk most a újabb Biden regisztrációhoz, vagy Biden adminisztrációhoz tartozó hírek, meg különböző politikai szelek, tehát hogy mi mindent csináltak ők különböző engedélyek nélkül, de hogy ez egy 35 oldalas National Cybersecurity Strategy nevű dokumentum lenne, tehát ez a nemzeti kiberbiztonsági stratégia, amit kicsit kiterjesztettebben írnak elő. Nem tudom, hogy az előző hány oldal volt, de azért 35 oldalban beszélni arról, hogy hogyan támadjunk vissza, és hogyan védekezzünk, hogyan kezeljük ezt az egészet, azért az elég izgalmas. Arra utalnak benne, hogy ezzel sokkal inkább tudnának az APT kampányok ellen tenni, tehát a külföldi támadások ellen visszahatni, tehát amikor olyan információ jön, ami hát előre viheti a védekezést és a visszatámadást, akkor elővehetjük azt a mondatot, hogy a legjobb védekezés ugye a támadás, tehát ha nincs Észak-Koreának kibervédelmi hadteste, mert éppen blokkolták az áramszolgáltatót azon az oldalon, akkor egyszerűbb védekezni, de ugye tudjuk, hogy Észak-Koreában egyébként sincsenek hackerek, úgyhogy meg nem is létezik, nem tudom, hogy vagyunk most, Béla azért, hogy az Észak-Koreát azt így tagadja szintén.
Észak-Korea a hacker tagadó.
Igen.
De hekkel tagadott éjszakor, hát elfogadja, hogy létezik.
Azt elfogadja, igen.
Jó.
De áram és számítógép az már nincs ott. Tehát.
Igen, hát igen, ez egy nehéz dolog anélkül dolgozni. Ja. Azt írják, hogy az agresszív stratégia célja, hogy az ellenséges hálózatokat kicsit ilyen megelőző megzavarással és felszámolással illessék, és akkor így talán az amerikai védelmi és tisztelési szervek hát sokkal jobban vannak védve. Nekem ez kicsit olyan, tudod, ez a előtte mondjuk azt, hogy vigyázz, támad, és akkor így lőhetünk, de biztos, hogy kell erre ilyen nagy határozat. Én kicsit érzek ebbe egy ilyen, hogy is mondjam, marketinget, hogy akkor most már szabad, és akkor vigyázzatok magatokra, de azért mostani orosz-ukrán helyzet mellett lehet, hogy kell is ez a fajta agresszívabb megjelenés. Nem tudom, Szenga, neked erre van-e véleményed, vagy neked is ez inkább csak ilyen nagyobb a füstje, mint a lángja?
Hát ezek, tudni kell, hogy ezek a dokumentumok, azt te is jól érzed, ezek inkább ilyen szempontból marketing anyagok. Nyilván engem is az érdekelne, hogy zárt ajtók mögött milyen konkrét feladatszabás történik ezzel kapcsolatban. Azt látom, hogy a kiber erő is eljutott most már egy olyan szintre, hogy szükség van itt is az elrettentésre, mint annó ugye a tömegpusztító fegyverek esetében, meg önmagában katonai erőnek beleértve embert, képességet, hadianyagot, a felhalmozása az ugye az elrettentésről szólt, és kicsit ez is ebbe az irányba mutat. Amúgy ez a megelőző csapás, illetve nagyon egyik kedvenc fogalom az active defense, ami nagyjából ezt is takarhatja, ez azért már régóta velünk van, úgyhogy ha tudom, hogy néha meghallgatod a 40-es adást, ott emlékszel, hogy beszéltem róla, hogy azért a...
Sőt, én újra vágom.
hogy hogyan lehetne még jobb adást kihozni, és akkor azt meghallgatod. Na, tök jó. Szóval, hogy ha jól emlékszel, ott már 2014 óta NATO doktrinában, hogy ez benne volt, hogy akár egy kiber támadásnak lehet a következménye, amúgy egy fizikai ellencsapás is, és ugye ez tovább pörgetve most már a kibertéri ellencsapások, illetve aktív támadások, szerintem most már mind a Magyar Honvédségnek is amúgy a kiberműveleti hát doktrinák részét képezi már ez a fajta aktivitás, úgyhogy szerintem itt úgymond újdonság nem volt, hanem igen, én is inkább azt érzem, hogy ennek egy ilyen nagyobb hangsúlyt akartak adni, és tényleg kicsit inkább az elrettentésről van szó, mint kifejezett újdonságról.
Azért ez jó kérdés, hogyha van egy állam, aki így ellencsapást akar küldeni, akkor vajon mit fog megtenni, mert hogyha van neki ott a polcon, nem tudom, betárazva egy darab 0D, ami ilyen nagyon titkos, és nagyon ott őrizzük, hogy ki ne szivároljon véletlenül se, akkor nyilván azért ezeket nem fogja egy aktív defenszként bevetni. Én azt gondolom, tehát maradnak a nagyon standard eszközök, amivel meg ki tudja, hogy mit tudnak elérni.
Ez így van, ez jó kérdés. Hát ez mindig ilyen egyéni mérlegelés kérdése, hogy mi a válasz. Ez inkább az, hogy ugye mutatni kell, hogy mi itt is ugye felvesszük a versenyt, szóval mint ahogy nem tudom, nem érdemes ránk atombombát dobni, mert mi is vissza tudunk dobni 3-4-et, ezért nem érdemes komolyabb kibercsapást mérni ránk, mert hogy minimum ugyanakkora erővel tudunk erre reagálni.
Nem is az, hogy tudunk, hanem hogy megtehetjük. Tehát, hogy ne féljetek attól, hogy számon kérhetőek vagyunk ezáltal, mert megtehetjük. Tehát, hogy engedélyt adunk rá, hogy lőjünk. Tehát azért ez így izgi. De csak most kicsit nem a védekezés felé nézünk, hanem a kintről való védekezés felé, akkor ugye neked is van egy híved az NSA kapcsán, akik érdekes módon most így belülre segíteni próbálnak. Ez ugye mindig gyanús, hogy az NSA tanácsot ad, akkor nekem felmerül az, hogy aha, mit is állítunk itt be?
Az NSA-nek amúgy vannak nagyon jó ilyen tudatosító anyagai. Érdemes követni a vonatkozó aloldalukat, mert más-más ilyen védelmi szervezetekkel karöltve, de önállóan is időközönként adnak ki a legkülönbözőbb ilyen IT-biztonsági témákban elég konkrét guide-okat amúgy, és most kiadtak a napokban egy olyan ilyen best practice-t, egy ilyen jó, legjobb gyakorlatoknak a gyűjteményét, hogy a saját otthoni hálózatunkat hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni. Ugye ez főleg a COVID óta egy top téma, és szerintem egy hasznos anyag. Nem fogalmazódik meg benne olyan, amilyen nagy újdonságként hatna. Igen, egyszerűen azért gondoltam, hogy érdemes róla beszélni, mert nagyon jól összefoglalja a legfontosabb dolgokat. Az viszont más kérdés, hogy awareness anyagnak ez mennyire hasznos, mert nagyon-nagyon technikai a nyelvezete, és nincsen benne ilyen step-by-step guide. Szóval akik nem annyira jártasak az IT területén, annak ellen, hogy megértik azt, hogy most mit kéne csinálni, azt nem biztos, hogy tudják, hogy ezt hogyan tudják megcsinálni. Most mondok egy példát, hogy ha van rá lehetőséged, és a routered, illetve az eszközeit támogatják, hogy akkor VPN3 titkosításra váltsál, illetve szegmentáld a Wi-Fi hálózatodat, egy külön guest hálózattal, vagy az IoT eszközeidet is ugye egy szegmentált hálózaton lógasd, ami ezek tök jó tanácsok, csak kevésbé hozzáértőknek ugye nem biztos, hogy tudják, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Csak címszavakban amúgy elmondom, hogy a különböző alfejezetek alatt mit mondanak. Ugye itt fel van osztva eszközbiztonságra, e-mail biztonságra, meg hát ilyen, nem tudom, viselkedéssel kapcsolatos tanácsokra, és hát az eszközzel kapcsolatban ugye elmondják, hogy tarts mindig ugye up-to-date a szoftvert, ez igaz, ezt kiterjesztik ugye a routerre is, hogy nagyon fontos, hogy a routeredre is érkezzenek folyamatosan frissítések, lehetőleg vásárolj egy saját routert, szóval ne azt használd, amit a szolgáltatótól kapsz, az maximum ugye bridge módban adja tovább az infót a saját magad által konfigurált komolyabb routernek, azt is tarts frissen. Ha az eszközöt támogatja, routert támogatja, akkor VPN3-at használjál titkosításként. Ugye szegmented, de ezeket mondtam, alkalmaz biztonsági szoftvert, vigyázz a jelszavaidra, ugye nyilván nehéz komplex jelszavakat használni, limitáld az adminisztratív accountoknak a használatát. Amúgy ez tök érdekes ilyen otthoni környezet szempontjából, mert amikor van egy géped otthon, akkor igazából úgy vagy vele, hogy egy user van rajta, te vagy, és hát nyilván te vagy az admin. És hogy szerintem ezt nagyon kevesen csinálják, megmondom, hogy szerintem én sem csinálom azt, hogy csinálok egy kevésbé privilegizált usert, és akkor nem tudom, azt használom ugye mindennapokban, és nem tudom, az admin akkor futtatom, hogyha valami Windows update-et akarok felrakni, vagy nem. De attól függetlenül ez egy teljesen szenziből tanács. Az is tetszik, hogy kitérnek az ilyen okos eszközökre, például az ilyen Alexa és egyéb ilyen ugye hangutasításos eszközöknél, hogy ugye lehetőleg üzleti titkokat ne ezeknek a közelében osszál meg. És itt tovább, szóval elég sok mindent mond, az e-mail biztonságról beszél, ugye ez nagyrészt ilyen phishinggel kapcsolatos, böngészéssel kapcsolatos, hogy ugye a TLS. Most ez is, hogy ugye minimum TLS 1.2 legyen a titkosítás, most ez is nem feltétlen a laikusoknak használt nyelv, illetve hogy a social network site-okon mire kell figyelni, milyen szkemekbe húzhatunk bele, és itt tovább, szóval egy elég kimerítő anyag, illetve nagyon sok más ilyen anyagukra hivatkozik, mint a mobil eszközökkel kapcsolatos, szerintem a social médiának, ezeknek van még egy még jobban kifejtett része, úgyhogy ajánlom amúgy megnézésre, hogy ez valaki viszont nem tudom, céges szinten vagy más szinten akarja kommunikálni, akkor azért érdemes átdolgozni, mert tényleg eléggé, vagy hát nem túl bonyolult, de mégis azért technikai nyelvezet, és tényleg nézzétek meg a többi ilyen NSZ-s anyagot is, mert nagyon sok hasznos dolog van rajta. Pont amit én legutóbb néztem, az mondja, phishing resistant MFA, ugye, hogy hogyan lehet elkerülni ezt, hogy a multifaktor autentikációnkat valahogy kijátsszák, hogy arra milyen típusú fenyegetettségek vannak mi, és mi az a legjobb védekezési mechanizmusok, amiket lehet tenni, úgyhogy csekkoljátok.
Csekkoljuk. Csekkoljuk azt is, hogy Szabi mit akar mondani ezzel a kellemes cikkel, a címmel, hogy Rig LK.
Igen, a Rig LK-ból az LK az nem más, mint az Exploit Kit, azaz a Rig Exploit Kitről lesz szó, amiről a Prodaft, egy svájci cég adott ki egy kutatást, vagy végzett egy kutatást. Most az LK, mint Exploit Kit, az nyilván arra jó, hogy egy nagy merítésből ismert hibákat kihasználva lehessen megfertőzni minél több célpontot rövid idő alatt. Maga a Rig Exploit Kit az 2014 óta működik, egyszer volt is egy shutdown rajta, amikor úgy sikerült visszaszorítaniuk. Olyanokat terjesztett, mint a CryptoBit, a Dridex, Raccoon Stealer és hasonlók. Ami érdekessége, hogy ez a service, tehát szolgáltatásként működik, tehát lehet bérelni ezt az Exploit Kitet. Az Rig LK által terjesztett kártevők, azok egyébként folyamatosan változnak, tehát variálják is, hogy milyen kártevőt akarnak éppen vele terjeszteni, meg azon belül is update-elnek verziókat, mintákat, és ezek a frissítéseknek az időintervalluma az egy nap és egy hét között változik, tehát elképzelhető az, hogy bizonyos exploitoknak, vagy bizonyos kártevőknek akár naponta megváltoztatják a verzióját, szintúráját, akármit, hogy kicsit nehezebb legyen ellene esetleg védekezni. Na most, amiért bekerült a hírbe, vagy a hírek közé ez, az az, hogy 2022-ben rekordot értek el a Rig Exploit-tal, Exploit Kit-tel, mégpedig azt, hogy 27,9%-os exploitálási arányt sikerült összehozniuk, ami egy hát nagyon brutál magas szám, tehát gyakorlatilag minden harmadik embert vagy áldozatot azt tudták exploitálni is. Tipikusan egyébként böngésző hibákat használnak ki, és ahhoz, hogy a böngésződel rámenjél egy olyan weboldalra, ami kihasználja ezt a hibát, ahhoz ugye malvertisingot alkalmaznak, azaz hirdetéseket, amivel oda terelnek egy olyan weboldalra, ami kihasználja ezt a hibát, illetve hát feltört weboldalakon mindenféle JavaScript-es átirányításokkal visznek rá olyan site-ra, ami tartalmazza magát az exploitot, ami pedig egy proxyn keresztül user agent alapján azonosítja be a böngészőt, hogy ő most akkor kihasználható, vagy nem, kell-e vele valamit tenni. Egyébként nagyon durva, de hogy a esetek nagy többségében tudjátok-e, hogy mi az, amire céloznak, és mivel elérték ezt a viszonylag jó arányt. Na, várom a tippeket, 3, 2, 1. Hát Internet Explorer, szépen, illetve Flash Player.
Jaj, de szép.
tehát ez a kettő fő csapás, és nagyon durva, hogy 2022-ig nagyon sokan használtak ezek szerint ilyen eszközöket. Egyébként a kutatás fényderített egy olyan érdekes mintázatra is, hogy tipikusan kedd, szerda és csütörtöki napokon működik a dolog. Tehát olyan, hogy hétfőn, pénteken így már nem foglalkoznak, vagy még nem, és már nem foglalkoznak vele, tehát így ilyen háromnapos munkahétben dolgoznak a srácok kb. Ezeket, hétfőket, most kedszer a csütörtök, ezeken a napokon volt aktív mindig a RIG LK. A Prodafnak sikerült egyébként valamilyen szintű hozzáférés szereznie, a cikkben egyébként volt is egy screenshot a control panelről, megnézzük, hogy hány felhasználó van benne, meg ilyesmi. Operation Security probléma vagy hiba miatt került ki egyébként egy Git szerverüknek az elérhetősége, és ezt elemezve jutottak arra, hogy a Tridex fejlesztőivel egyébként viszonylag szoros kapcsolatot ápolnak a RIG LK adminjai, tehát ott van valamiféle összefonódás a két brigád között. Úgyhogy hát mit is mondhatnánk erre, Explorert és Flash Playert már ne használjatok.
Ami nekem Explorert kéne néha használnom, tehát van olyan céges oldal, ami csak azzal működik, és ez ugye Windows esetén nem nehéz, mert tudod emulálni. Hát nekem nem, úgyhogy itt azért vannak is újjaim, tehát hogy az Edge az létezik Mac-en, de nem tudsz emulálni benne Explorert, úgyhogy ilyenkor mindig virtuális gépeznem kell.
És valóban kell egyébként emulálnod, vagy ott is csak ami user agentes hülyeség van rajta?
Hát valóban kell emulálni, mert hogy úgy nem tölti be azokat a különböző plugineket és CSS cuccokat, úgyhogy valóban kell emulálni. Ja. Ja, hát izgi, ez van. Mesélnék nektek egy másik malware-ről, és nagyon bíztam benne, hogy erről beszéltünk már, de aztán úgy tűnik, hogy nem. Ez a Chrome Loader malware, és leginkább azért bíztam benne, hogy beszéltünk már róla, mert akkor nem nekem kell a teljes működését felvázolni. Úgyhogy hát kössétek fel a gatyátokat, kedves hallgatók, mert ebből a hírből most nem fogjátok megtudni, hogy működik, hiszen én adom elő, úgyhogy ez
ahogy
nem
ahogy Béla nem biztos, mondta hogy... volna, én ezért a hírért jöttem, mert egyébként én ezt be akartam rakni a saját listámba, és azt láttam, hogy Antenna már behúzta, úgyhogy kerestem másikat.
Hát szomorú, hogy nem konzultáltunk el, én szívesen átadtam volna a lehetőséget. Nekem ebből a hírből csak a Nintendo és a Steam Hack volt a vonzó. Az, hogy működik a maga a malware, az engem annyira nem izgat. De a lényeg az, hogy létezik ez a Chrome Loader nevű malware kampány, ami alapvetően arról szól, hogy mindenféle klikkekre buzdít, vagy arra azt kihasználva igyekszik pénzt generálni. Tehát ugye ez a nevéből is adódik, hogy főleg browsereket igyekeznek megfertőzni, és ezáltal meg téged olyan oldalakra csábítani, illetve elkapni a te kattantásaidat. Ugye ezt tudjuk nagyon jól, vannak azok a fajta ilyen lejátszók, ami elé tesznek egy frémet, és akkor oda kattintunk, aztán az teljesen máshol visz. Na most hasonló a helyzet itt is, és mindenféle opfenszere létezik egyébként a kattintásoknak az eltérítése, és ezt igyekeznek azt a monetizálni, tehát hogy oda visznek, ahol ebből pénzt lehet szerezni. És hát eddig ez így működött ilyen kiegészítőként, update-enként, tehát hogy update-ként adták el, meg különböző olyan dologként, ami alapvetően ilyen kalóz szoftver oldalakról beszerezhető, és akkor szépen megfertőzték a gépet. Aztán most már így ez egy átalakult, és megjelent ez a virtuális merevlemez jellegű megoldás. Ugye itt azért volt egyébként furcsa, semmi szerintem beszéltünk erről, hogy izóként hogyan lehet, de aztán utána meg leesett, hogy ott az izó témában más beszéltünk, oda más csomagoltak be. De a lényeg az, hogy ezeket így feltéve lehet különböző cuccokat telepíteni, például játékokat, tehát hogyha mondjuk te játékokat akarsz más forrásból telepíteni, és nem a játékboltból, tehát hogy különböző ilyen Linux disztribúció letöltő oldalakról, akkor itt elkaphatsz olyan dolgot. Tehát ami jelenleg nagyon népszerű, ez az Elden Ring, Dark Souls 3, Red Dead Redemption 2, Need for Speed, Call of Duty, és ilyen jellegű játékok mellé csomagolják, vagy ahelyett csomagolják. Tehát magyarul te letöltöd, azt hiszed, hogy egyébként ezeket a játékokat, vagy hát mondjuk alkalmazásokat, mint az Office, meg Adobe Photoshop, stb. Telepítesz, aztán igazából lehet, hogy azt is csak mellette még van egy kis meglepetés csomagolva. Úgyhogy hát nagyjából ez az, ami erről szól, meg erről a hírről szól. Ami furcsa amúgy, és ez nekem egyébként kiveri a biztosítékot, hogy mondjuk a Nintendo nevében fékelnek, tehát azért nagyon kevesen használnak lopott Nintendo játékokat, tekintve, hogy a Nintendo nem feltétlenül engedi annyi, hogy feltörjék az ő rendszereiket. Mondjuk van olyan, aki ezt megteszi, viszont ugye most olyan játékok merültek fel Nintendo kapcsán, mint a Mario Kart 8, illetve Super Mario Odyssey, illetve Legend of Zelda, amik azért furcsák, mert ez azt feltételezné, hogy a legújabb, legkorszerűbb gépeiket törték fel. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez így van, de én úgy tudom, hogy a Switch-et például még nem lehet jailbreak-elni, feltörni, de ebben nem én vagyok a mester, tehát hogy ezt nem tudom pontosan, hogy ez a rendszer már megtörhető-e és törhető-e, bár valószínűleg igen, úgyhogy hát ne töltsetek le lopott játékokat és illegális forrásból történő játékokat, meg alkalmazásokat, mert lehet benne mellette malver is, úgyhogy nem érdemes. Egyébként meg ami még szokott ilyenkor egyébként előjönni, hogy nem csak játékot, hanem mondjuk ilyen csalásokat, különböző segítség és olyan dolgokat akartok letölteni, ami alapvetően, vagy ilyen kígenekbe volt régen ezt csomagolva, és ilyen jellegű dolgokba, hát úgy tűnik, hogy a világ nem nagyon változik, tehát a népszerű dolgokba bele lehet csomagolni a malvereket, és az emberek ezt hajlamosak és hajlandóak feltelepíteni. Szabi, jól vagy? Meg vagy? Megkaptad az infót, hogy miért jöttél? Tehát...
Hát kicsit kapkodom a fejemet, majd lehet, hogy egy következő adásban kifejtjük újra.
Na, mert?
Na, maradjunk annyiba, hogy amikor én átolvastam ezt a hírt, akkor hasonlóképpen jöttek le dolgok, és én sem tudtam egyébként úgy rendesen összerakni a szálakat. Hát, hogy így, na most ezzel megfejtel, látom. Már én megpróbálom máshogy mondani, nem tudtam volna szépen felfűzni egy gondolati fonára az információ morzsákat.
Kíváncsi, hogy hányféleképpen tudsz még megalázni, de hallgatlak. Na, van még?
Lépjünk tovább. Jobb a békesség.
Hát jó. Akkor Szengának passzolom a labdát a Pig Butchering Scam-re, ami vega hústagadó szívemnek érdekes felkiáltó jeleket dobál.
Igen, a kettővel ezelőtti adást úgy fejeztük be, hogy szó lesz hamarosan disznóvágásról. Vagy az öttel ezelőtti adást, Antenna? Nem tudom.
Hát, ugye 4-5, igen.
Igen. Szóval legutóbb, mikor adásban voltam, akkor ezzel zártunk, hogy beszélgetünk a disznóvágásról, mert hogy van egy ilyen scam forma, ami a pig butchering angol nevet viseli, ami ugye magyarra lefordítva egy disznóvágást jelent, és tulajdonképpen ez azoknak a scameknek a gyűjtő neve, ami arról szól, hogy fektess be itt ennél és ennél a platformnál, és óriási hozamod lesz. És azért is disznóvágásnak nevezik, mert a disznóvágás lényege, hogy nagyjából mindenét feldolgozzák a disznónak, kevés olyan része van, ami nem kerül hasznosításra, és hogy itt is az a taktika igazából, hogy az utolsó fillért is kicsavarják belőled, rábeszélnek arra, hogy a megtakarítástól kezdve mindent tegyél föl, mert ma ebbe a hónapba tuti, hogy 35%-os nyerességed lesz. De az a lényeg, hogy én ezt a hírt beraktam, nem is tudom, 2-3 hete, ami arról szólt, hogy egy ilyen Sophos tanulmány van emögött, hogy egy ilyen szkemet követtek végig, hogy hol vezet. Nagyon röviden az volt a lényege, hogy nagyon szépen ki vannak már dolgozva ezek a platformok, nagyon meggyőzőek. Általában egy fiatal, csinos nő ír rád valahol, a semmiből, akár...
Ez LinkedIn?
Ez nem LinkedIn, ez kérlek szépen Twitter, illetve most már tudjuk, hogy Telegram és egyéb csatornákon találnak meg téged. A Sophos amúgy azt nyomozta ki, hogy van egy valid ilyen trading program, ez a MetaTrader 4, és ezt... hát visztelték meg a, ezek a rossz akarók, akik a nyomozások szerint vélhetően hongkongi székhelyűek, és hát hozták létre az ő csalási platformjukat, de az egész dolognak a pikantériája, hogy tegnap előtt rám írt egy kedves, csinos, elvált, középkorú hölgy Telegramon, érdekes magyarsággal, hogy hát ő szeretne ismerkedni, hello, hogy elvileg egy közös csoportban benne vagyunk. Konkrétan a kriptolovagok Telegram csoportot említettem, amiben én nem vagyok benne, úgyhogy még kicsit még mindig nyomozok, hogy amúgy hogyan tudott rám írni, mert nem vagyunk közös csoportban, és elvileg nekem olyanok a beállításaim, hogy akinek megvan a telszámom, és vagy közös csoportban vagyunk, akkor tud rám írni. Szóval ez érdekes, hogy mégis hogyan tudott írni. De mindegy, a lényeg, hogy hát itt is azt a taktikát alkalmazta, hogy már a második kérdésnél kérdezte, hogy hallottam erről meg erről a platformról, amire egy oldalas leírást berakott, hogy hát itt mennyi pénzt lehet keresni. Én meg úgy voltam vele, hogy először is érdekelne, hogy most egy bottal beszélgetek, vagy egy emberrel, ez nem volt világos. Az volt a szöveg, hogy Németországban él kint, azért ilyen szar a magyarja. Nyilván egy ilyen fordító programon fut át az ő válasza, mert ugye magyarul írt rám, és szerencsére voltak olyan elmentett képek a telefonon, a különböző barátai kapják az e-mailt, hogy mekkora összeget szereztek ezen a platformon. Én kicsit csodálkoztam és kérdeztem, hogy mondom, minden beszélgetést így indít, hogy a második mondatnál már arról beszél, hogy hol szokott befektetni, meg nem tudom. Hát úgy volt vele, hogy ismerjük meg egymást, ő ezért kommunikál így. Én is mondtam, hogy jó, ismerjük meg egymást, meséljen kicsit magáról. Akkor nagyon kedvesen leírta, hogy hát a hobbi, az utazás, az olvasás, főzés, ilyenek. Katolikus, sajnos elvált már. Profilképei között van egy kislány, bár elmondása szerint két kislánya van. Van egy motor is. Ezt kérdeztem is, hogy miért van motor a profilképe. Én kicsit megijedtem, hogy úristen, ez valami targetált támadás lesz, hogy beraknak motort is. Kérdeztem, hogy mi ez a motor, azt mondta, hogy a testvéré, és kérdeztem, hogy milyen típusú. Mert gondoltam, ez egy jó kérdés lesz, hogy eldöntsem, hogy bot vagy emberrel van szó, szóval, mert tulajdonképpen le kell olvasni a képről, hogy ez egy Kawasaki Z900 volt a képen, és nem tudtam megmondani, valamit összekukázott a netről, ami a négy ütemű motorokról szólt, szóval valószínűleg egy bottal beszélgetek, de a legjobb az volt, kérdeztem, hogy miért vált el a férjétől, azt mondta, hogy hát az volt a gond, hogy a férje be akarta őt oltatni, de ő nem akarta. Ez volt a válók, úgyhogy valahogy a szkemerek összekötötték, hogy aki annyira hülye, hogy ne oltassa be magát, az lehet, hogy vevő ezekre a platformokra is, vagy nem tudom. Na mindegy, a lényeg, hogy én elég hamar ugye világossá tettem, hogy hát ez nyilvánvalóan egy szkem, meg nem tudom, de ez nem érdekli. És a Sophosnak is ez volt a meglátása, hogy akik őket megkeresték, az elején mondták, hogy ők amúgy kivel biztonsági kutatók, és pontosan tudják, hogy ez most egy szkem. Természetesen mondták, hogy nem, ez nem egy szkem. És miután feltettek még egy kérdést a platformmal kapcsolatban, azonnal visszatértünk az eredeti kerékvágásba, és adta nekem az infót, hogy itt micsoda csomagok vannak ezen a platformon, és hogy én mennyi pénzt fogok keresni. Ugye a szomorú rész az, amit ugye mutattam nektek is, hogy ilyen családi képeket küldözgettek el, ami nyilvánvalóan nem az van, akivel én beszélgetek, valószínűleg nem is emberrel beszélgetek.
Nem a botnak a családja.
Igen, nem a botnak a családja, igen, mert a válásnak kérdeztem, hogy a botok is házasodhatnak, és arra csak annyi volt a válasz, hogy én nem. Ez nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de szóval tök rossz azt látni, hogy nyilván itt valaki létező embereknek a családi fotóját lelopkodták, és akkor azokkal házalnak. Ahogy végtelenül átlátszó az egész, bár ettől még biztos vagyok benne, hogy sokan bedőlnek. Elküldtem nekik ezt a Pickbatchering cikket, amit ide is hoztam az adásba. Mondtam, hogy ezt olvassam, mondom, sok csaló van az interneten, észnél kell lenni, és mondta, hogy oké, köszi.
Azért nem tudom, hogy hogyan próbáljam ezt így nagyon lelkedett kímélve létenni, de azért, hogyha már szkemmerek is csak botra piszkálnak, azért az elmondható.
Igen, hát ugye ez a bástyelvtársat már csak meg se akarják gyilkolni. Igen. Igen, szóval hogy már csak nem is targetelt támadás, hanem 150. bot valahogy eltalált hozzám.
Azért voltak vannak érzései, mert ugye küldtél egy olyan screenshotot, amikor ott valamit nagyon pedzegettél, hogy talán pont ezt a családi képes dolgot, akkor egy ilyen lefele mutató hüvelykújas nagy dislike-ot azért rányomott.
Igen, ez ha olyan üzenetet kap, ami arról szól, hogy ez egy csalás, vagy ilyenek, akkor általában ilyen lefele mutató reakció jön rám, ugye írtam, hogy nagyon sajnálom ezt a családot a képen, hogy ilyen szarszkemekhez használják fel az ő képeiket, és akkor erre ez volt a reakció. Viszont mikor a következő kérdésben megkérdeztem, hogy amúgy mennyi ez a minimum pénz, amit itt a platformon el kéne költenem, akkor jöttek az automatizált üzenetek azonnal újra, hogy itt tudod elkölteni, ilyen csomagok vannak, és ez az, hogy gyorsan tudtunk váltani, hogy akkor lehet, hogy engem mégis érdekel az a befektetés.
Figyelj, nagyon fluid és szerintem a Microsoft az aggódhat, hogy az OpenAI-jukat felülmúlta valaki, tehát azért ez a chatbot, ez szerintem zseniálisan jól van megírva. Én nem ilyen jellegű támadást kaptam annak idején, tehát hogy engem egy valósabbnak tűnő személy keresett meg, viszont nálam nem vették a fáradtságot, hogy magyarra fordítsák, tehát hogy az én jelöltem az nem ment át egy ilyenen. Ugye nekem Instagramon dicsérték meg, hogy milyen jók a képeim, és a képeim alapján én nagyon, nagyon szimpatikus és jól kinéző ember vagyok. Fun fact, hogy a képeim én nem látszom, tehát hogy én másokról csinálok képeket, tehát, hogy ez, de mindegy, én jól nézek ki, meg hogy íz, és ugye azt szerintem meséltem már, hogy próbálták megkérdezni, hogy mi a kedvenc foci csapatom, és akkor itt behazudtam valami full kamu ízét, és mondta, hogy ó, igen, azt ismeri, és jó, akkor hagyjál lógva.
Amúgy ez egy fontos része, hogy itt a profilképen mindig ilyen nagyon csinos, kedves nők vannak rajta, itt a Sophos tanulmányom is benne van, nagyon random módon küldtek szelfiket, hát valakinek a szelfieit az áldozatnak, hogy szia, hogy vagy, mi a helyzet, szóval nagyon megy ez az érzelmi masszírozás is, és hát mondjuk ez valószínűleg az is érdekes, hogy miért azt gondolják, hogy csak a férfiak fognak befektetni, vagy hittem az látszik, hogy férfiak a célpont, hogyha ilyenről van szó, úgyhogy nem haladó szellemiek ilyen szempontból ezek a scammer csapatok, azt kell mondjam.
Hát figyelj, igazából, ugye azt tudjuk, hogy a gyors és eredményes megoldás az az optikai rész, és az könnyű elérni, tehát hogy férfiakra így lehet hatni. A nőkhöz való scam az kicsit lassabb és hosszabb, lásd a Twitter vagy Tinder csaló. Mm-hmm. Tehát, hogy ott azért kicsit hosszabb ideig eltart, tehát nagyobb az előjáték, mire megjön a pénzed, úgyhogy talán ez lehet az oka. De hát igen, természetesen mindig a csinos lányok jönnek, és ez kicsit olyan mondom, mint a LinkedIn, hogy mindig a szép lányok keresik a kocka fiúkat, és még néha nem írunk vissza, tehát hogy ez...
Fordult a világ.
Nem, csak egy bizonyos része, tehát hogy azért más platformon meg nem egészen így van. Nem tudom, hányan blokkoltak már le Instagramon, úgyhogy... Ja. A kedvencem egyébként vannak olyan hallgatók, akik bekövetik a Hek és Lángos Instagram fiókját, és akkor visszakövetem, akkor így, mit akarsz, miért követtél be? Tud, hogy kommunikáljunk, vagy nem tudom. Na mindegy. A következő hírünk, Szabi, ez a scammekhez, meg az egyebekhez köthető, úgyhogy ezért húztam ide a listába. Mesélj nekünk az Exfiltrator 22-ről.
Igen.
Ez egy rendes ilyen robot zsarú név lehetne, nem?
Hát igen, ez egy tool, rövid nevén X22-es, egy olyan keretrendszer, amit zsaroló vírusok terjesztéséhez használnak és fejlesztették ki. Kicsit ilyen gyors hír lesz ez egyébként. Hát rengetegféle képességgel rendelkezik, tehát ezt el lehet róla mondani. És a post-exploitation, tehát miután megtörtén egy gépet, azután a való műveleteket az sokkal jobban megkönnyíti, tehát úgy van az eredeti cikkben, hogy like a cakewalk, tehát hogy ilyen easy peasy az egész dolog utána. Nyilvánvalóan van egy csomó olyan feature benne, hogy reverse-el tud nyitni, van benne privacy modul, letöltés, feltöltés, minden ilyesmi. Ami érdekes az, hogy például van benne olyan is, hogy reboot után is persistens tud maradni, tehát ott tud maradni a gépen, ez meg van benne oldva. Úgy hirdetik egyébként, hogy ez egy ilyen fully undetectable történet, és tanultam egy új kifejezést is, ez pedig a PEFAS, azaz a Post-Exploitation Framework as a Service, tehát ez is szolgáltatás alapon működik, elég potom pénzért, tehát vagy havi 1000 USD az előfizetési díj, vagy ha egy kicsit nagyobb összeget akarsz ráfordítani, akkor 5000 dolcsiért egy lifetime access-t tudsz magadnak szerezni.
Ez elég jó.
Így van, tehát ebből valószínűleg ők kiszűrték azt, hogy nem tudom, átlagosan csak 3 hónapig használják, és akkor így beárazták a lifetime-ot. És hát ezért az összegért jár egy admin felület, egy C2 szerverhez, ahonnan tud menedzselni az egész műveletet. Úgyhogy kb. Ennyi a hír. Hát igazából láttunk már mindenféle ugye, framework-ot, tehát ugye a leghíresebb, tehát ugye a Betasploit, amit nagyon sokan használnak jó célra is, meg hát rossz célra is. Ez most egy új lovas, de hát ez abszolút csak és kizárólag a fizetős verzióban létezik, és hát tipikusan mondjuk nem a jó fiúk fogják ezt használni.
Most azon gondolkodom, hogy melyik hírt hozzam ide, de ugye ez a valami, ez a service, ez talán jobban odaillik a legalsó hírem. Ami arról szól, hogy sokkoló dolog történt, tehát kijött egy tanulmány arról, hogy a third party alkalmazásoknak milyen hozzáférése van, és ez hogy is működik. És maga a report az arról szól, hogy különböző ilyen SaaS, tehát ez a service, ez a service, vagy software ez a service.
Service ez a service?
Software ez a software.
Tehát van a service ez a service, és software ez a service.
Vajon, hogy hardware ez a hardware?
Meg van a security ez a service, tehát hogy ezek a technológiák hogyan függnek össze, és itt konkrétan a SAS, az a software ez a service verziót, vagy kifejezést takarja, és itt az a kérdés, hogy mondjuk ezek a szoftverek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és teljesen sokkoló és meglepetést okozott a cikk írójának, hogy amúgy rengeteg van, tehát mondjuk olyan cégeknél, ahol mondjuk ilyen 10 000 plusz user használ egy ilyen szoftvert szolgáltatásként, ott nagyjából ilyen 4371 különböző applikáció kapcsolódik hozzá. Itt olyanra kell gondolni, nem tudom, ki mennyire használja ezt a hallgatók közül, de mondjuk, hogyha valaki Teams-ben kollaborál, akkor azért Teams-ben nagyon sok minden be van még kötve. Tehát ebben lehetnek Microsoft toolok, lehetnek egyéb toolok. Ugyanez Google Workplace-re is, tehát amikor mondjuk az van, hogy egy chat platformon dolgozik együtt több ember, és mondjuk a csetelésen kívül mást is használtak, akár ilyen whiteboard jellegű megoldásokat, ahol lehet különböző ilyen firkákat, vagy különböző meeting jegyzeteket írni, vagy mondjuk dokumentumokat akartok editálni, tárolni, vagy mondjuk belekötni különböző külső alkalmazásokat, tehát például egy Trello-t, egy bármilyen Kanban boardot, vagy igazából alapvetően mindent, akkor ezek mind szoftverként ugye beleintegrálódnak, vagy hát ilyen szolgáltatásként, és hogy ez mit is jelent, és milyen jogosultságokat kell ahhoz megadni, hogy ez működjön. Itt a találatok, illetve a findingok, a legfontosabb és legelső, amit így írtak, hogy a összekötött alkalmazások ezek elég mélyen tudnak futni, tehát hogy elég sok mindenhez hozzáférhetnek az adott dolgon belül. Tehát amikor jogosultságot kiosztunk egy összekötött alkalmazáshoz, ugye egy bekötött alkalmazáshoz, akkor alapvetően mi az, amihez az alkalmazás hozzá kell, hogy férjen. És ez igazából elég veszélyes tud lenni, mert hogyha mondjuk én egy ilyen meeting szervező modult akarok becsatolni, akkor nem biztos, hogy minden fájlrendszerhez, vagy hát nem fájlrendszerhez, de minden ott lévő fájlomhoz hozzáférést akarok adni, hiszen nem ez a dolga annak a szolgáltatásnak, hanem annyi a dolga, hogy a jelenlévő ilyen csoportban a megbeszéléseket megszervezzék, és hát igazából mégis teljes hozzáférésre tudnak élni ezekben. A második találat az minél több alkalmazott használ egy alkalmazást, annál inkább tud ez ugye elterjedni. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk használunk, tehát én használok egy appot, és beleteszem, és élek vele, akkor lehet, hogy 8 másik emberke is használhat, de ugye nem biztos ugyanazt használjuk. Tehát mondjuk a Microsoft Teams esetén az tuti, hogyha mondjuk egy szavazást akarok az én ilyen felhőmbe, vagy az én csoportosulásomba tenni, akkor nem egyfajta alkalmazás van, hanem kb. Nem tudom, 20-30 féle szavazós alkalmazás létezik, tehát lehet, hogy én egyiket használom, a szomszéd meg a másikat fogja használni, tehát a mellettem lévő kolléga, és ez minél több ember létezik a cégnél, minél több ember van ebben a kis buborékban, annál több külön alkalmazást teszünk bele, ahelyett, hogy mondjuk standardizálnánk, és azt mondjuk, hogy oké, akkor a szavazásra ezt használjuk, a fájl megosztásra azt használjuk, a különböző autentikációra meg amazt használjuk, tehát igazából ezt kéne valamilyen szinten szabályozni, ahhoz, hogy ez ne legyen ennyire veszélyes, hiszen fogalmunk lesz a végén, hogy hány egyfajta ilyen támadási felületet adunk a saját dolgainkhoz. Hát itt ugye a harmadik finding az viszonylag érdekes, mert az integrációt azt egy ponton azt mondjuk, hogy ilyen OAuth megoldásra fogjuk ellátni, tehát nem fogunk minden különböző beépülő alkalmazáshoz login név és jelszót használni, tehát a legjobb példa mondjuk a Trello, hogyha összekötöm a fiókomat a Trello fiókommal, akkor nem fogja ő külön a Trello alkalmazás, vagy a Trello accountomnak a nevét jelszavát használni, hanem egy ilyen megosztott bejelentkezéssel fog működni. Na most onnantól kezdve viszont, hogy van egy helyre tokenem, onnantól kezdve bárhova el fogok tudni jutni, vagy hát a támadó el fog tudni jutni, és azért ez elég veszélyforrás tud lenni, hogyha azt mondjuk, hogy nem akarunk mondjuk mindenfélét megosztani, és azt írják, hogy itt a fizikó az viszonylag magas ahhoz, hogy ezek az összefüggő szolgáltatások a végén ténylegesen olyan adatszivárgáshoz vezessenek, amik bajt okozhatnak. Tehát például, hogyha én Google szlájdokat akarok megosztani, akkor nem biztos, hogy teljes Google Drive-omhoz hozzáférést kéne adnom, hiszen igazából én csak egy részt akarom ennek a megosztott dokumentumtárnak engedélyezni. Nem tudom, hogy nálatok mennyire jelenik meg céges szinten, ugye azért mindannyian dolgozunk nagy cégeknél, de hogy mennyire jelenik meg az, hogy mondjuk különböző részei a cégnek másképp használják ezeket a tárhelyeket. Tehát azért mi operatív oldalról viszonylag azt szoktuk mondani, hogy ami a munkánkhoz kell, azt használjuk, utána igyekszünk takarítani és lelőni ezt magunk alól. Tehát, hogyha mondjuk valamilyen workplace-t nem használunk, vagy valamilyen space-t már feleslegesé vált, akkor egy ideig archiváljuk és megtartjuk, de utána ezt töröljük. Viszont azért a cégnek a többi része nem biztos, hogy így működik, és nem biztos, hogy van erre ideje. Tehát, hogy ez a nőnek az alkalmazások, nőnek a tárhelyek, nőnek a különböző részek, és hát igazából visszamenőleg ott tudsz tartani, és ott látsz mindent, úgyhogy meg lesz ez a kedves kis támadóknak. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mindenki, aki használ ilyesmit, jól gondolja meg, hogy mi az, amit használ, és ami talán még fontosabb ehhez, hogyha olyan helyzetben van, hogy döntéshozó lehet, vagy szabályozó lehet ebbe, tehát akár tehát olyan security officerként működik egy cégnél, aki ebbe tud meghatározó szerepű lenni, azért nagyon nézzétek meg, és nagyon gondoljátok végig, hogy mi az, amit engedtek a szervezetnek, anélkül természetesen egy funkcionitás sérüljön, tehát persze, ha kell, akkor használjunk, de mondjuk nem minden alkalmazást. És érdemes erre külön figyelni, hogy megnézni az alkalmazásoknak a privacy beállításait, lehetőségeit, hogy kötjük össze, hol van az adat, hol tárolja, és hova tud ez tovább menni, mert nagyon nagy meglepetéseket tud okozni, hogyha egy ilyen összekötött szolgáltatás egyszer csak így elszabadul az éterbe, és onnantól kezdve meg hát húznak egy LastPass-t, és megvan a baj.
Alapvetően, amit mondasz, hogy milyen problémákat szület, abszolút egyetértek vele, és amiket én láttam cégeknél, olyan helyeken is, ahol én dolgoztam, az, hogy amikor a cégvezetés mondjuk nem figyelt oda ezekre az igényekre, és mondjuk tegyük fel, a fejlesztők akartak volna valami gyorsabb információmagasztási módot, mint az e-mail, és nem szeretek telefonálni, és kéne valami chat, de nem volt céges chat, akkor nagyon gyorsan el tudott az terjedni, hogy ki Skype-on, ki Messengeren, ki nem tudom hol, beszélték meg a céges melókkal kapcsolatos ügyet, ami nyilvánvalóan nem egy jó történet, és hogyha viszont ezt felismeri a cégvezetés, azt mondja, oké, gyerek, akkor van egy központi dolog, és akkor ezt használjuk, legyen a Slack, vagy Teams, vagy mindegy, de be van terelve egy mederbe, akkor azzal már lehet nyerni egy csomót. Plusz, ami mindig egy hát nehéz kérdés, és ebben szerintem én sem járok élen, hogy ezt jól kezeljem, az, hogy amikor keresel bármilyen toolt, amivel tudsz, nem tudom, whiteboardot rajzolni, érted? Rákeres, hogy milyen ilyen appok vannak, persze free, weben, és akkor találsz mitél 5-öt hirtelen. Mit csinálsz? Kipróbálod őket, mindig ott van az OAuth, ahogy mondtad, akármilyen Gmail-es fiókkal, akármilyen fiókkal, tak, végignézed, rajzolgatsz benne, elkezded esetleg használni, aztán rájössz, hogy mégse ezt kell, vagy nem akarom ezt használni, de senki nem foglalkozik azzal, hogy utána ezeket legyaluljad.
Hát egyrészt másrészt meg azért a defense oldalról, hogy tudod ezeket monitorozni, tehát azt látod, hogy egy olyan toolban dolgozik, olyan helyen van, ami biztonságosnak mondható, de nem biztos, hogy belelátsz abba, hogy ez utána hol köt ki és hol jelenik meg. Tehát, hogy azért ennek van egy ilyen veszélyforrása, hogy igen. Meg az, hogy tényleg a takarítás. Tehát ugye most elvonultunk szépen a Last Pass-ból többen, de hát nyilván azt nem illik úgy hagyni. Tehát érdemes kitakarítani, törölni, lezárni a fiókot, bezárni, és maga a Last Pass is, tehát maga a jelszavai, hogy hol vannak jelszavai. Tehát vannak nekem például olyan oldalakhoz még elmentett akkontjaim, ami biztos, hogy nem használtam évek óta, hogy ez a Szengának az évelei takarítás, és ez a idézőbe clean deskje, ami szerintem amit érdemes megfogadni, és megfontolni, tehát megfontolandó, meg vagyok, hogy ezt mindenki rászánja az időt, mert hogyha nem szánod rá évente, vagy mondjuk x időközönként, akkor ez egy gigantikus maszlag lesz. Ha meg azért gyakrabban ránézel, akkor nem kell 4-500 bejegyzést átnézni, és én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy elkezdem előről, szépen megyek végig, megunom, akkor elkezdem hátulról, és így mindig így lecsippantok belőle, hogy hát jó, a közepe az meg mindig úgy marad, úgyhogy nem jó ez egyébként. Tehát, hogy ezt érdemes úgy rendezni, hogyha ezeket a listákat látjátok, hogy mi az, amit legutóbb használtál, vagy mi az a legrégebb óta használtál, és azokat szépen kiszűrni, és akkor mindig egy ilyen, ami 90 napnál régebben nem nyúltál hozzá, akkor átgondolni kell egyáltalán az ide. És ez nyilván így van az összes többi akkonttal, meg az ilyen alkalmazással és mindennel.
Amúgy pont a Sans-nak a legújabb awareness-i leve pont erről szól, ez a digitális tavaszi nagy takarításról, ami nem csak a jelszavakat érint, hanem sok minden más, szerintem ezt is belinkeljük majd, mert tök hasznos. És ja, évente azért érdemes, és tényleg, mint egy adott esetben lakásba, házba is megcsinálja az ember az ilyen fél éves nagy takarítást, ez szerintem a kiber életünkre is érdemes bevezetni.
Szólunk az asszonynak.
Ja, erre nincs ilyen takarító szolgálat, tehát, hogy aki megcsinálja helyettem ezeket? Szóval.
Volt egyébként, de régen volt híretek még évekkel ezelőtt, hogy van valami cég, aki ilyet csinált, ugye?
Hát van olyan, aki például a Twitter akkontodat törli, tehát hogy belép, kinullázza és de én nem hízek ebbe, tehát hogy ezt inkább mindenki magának. Úgyhogy én el is indulok, és elkezdek takarítani magam után. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Hello. Sziasztok!